Köszöntöm a Borízű Hang hallgatóit, a Borízű Hang talán első dedikált spin-offjában. Rendszeres hallgatóink még emlékezhetnek rá, hogy az október 30-i műsorunkban, ami hát arról volt nevezetes, hogy Bede Márton azon a héten ment el az új atlétikai csarnok, a Kelet mint egy falat kenyér munkanevű atlétikai csarnok megnyitójára, és be is számolt a műsorban róla, és el is mondta, hogy ő felfedezte már ezt a törvényszerűséget, hogy ha építenek egy új stadiont, vagy sportcsarnokot, vagy valami sport létesítményt, akkor kell mellé híd. És már hát, ha mellé ott lett egy híd az atlétikai csarnok mellé, és én akkor azt hittem, nem először és nem utoljára, hogy megfogtam Mártont, mondom, de hát ott van a Hosszú Katinka sportuszoda, ugye a Duna Arena nevezető, hát ott nincs mellette híd, és mondta, de ott van mellette egy híd. Mondom, hol lenne mellette híd, hát ott lakom, arra járok, nincs híd. De nem. Majd hazamentem, hazafelé néztem, hát tényleg nincs itt híd, aztán nagy nehezen rá kellett jönnöm, melyik az a híd. Én igazából a Dunán kerestem a hidat a fejemben, de kiderült, hogy a Rákospatakon megy át egy híd, aztán odáig eszkalálódtak a dolgok, hogy egyszerre csak rám írt Dr. Víg Attila, építőmérnök, a Budapesti Műszaki Egyetem szilárdságtani és tartószerkezeti tanszékének tanára.
Óraadója.
Hogy hát örül, hogy szóba került, ő volt a híd, szívesen beszélget róla. Mi a híd neve hivatalosan? Van neki neve?
Névfürdő utcai, Rákospatakon átívelő gyalogos híd.
De nincs neve
nincs,
akkor.
Nincs.
Hál' Isten.
Swarovski hídként emlegették egy időben már. Kicsit drágára sikerült állítólag.
Ez egy jó munkanév neki, mert oké, hogy nem vettem észre sokáig, bár át is mentem már rajta. Gyalog is, biciklivel is, sőt egyszer illegálisan robogóval is, amikor a lányomat vittem az úszodába, és dugó volt. De hogy a téli kivilágítása, azt is te tervezted?
Igen.
Hogy van, ott abban van valami Swarovski. Tehát az igazából szép.
Az a sok-sok kis lyuk, azok jól néznek ki.
Hallgattad a Borízű Hangot, vagy barátait hívtak fel kárörvendve, hogy
én lelkesen
hallgatom. Hülye Winkler azt se tudja, hogy ott észre se vette a hidat, 500 méterrel lakik tőle, és nem tűnt neki föl, hogy ott készült egy híd.
Lelkes hallgatója vagyok a Borízű Hangnak.
És akkor fájdalommal értesültél?
Igen, egy kicsit keserűen voltam, hogy hát, de ott laksz a környéken, és hát ennek ellenére sem sikerült még átmenni rajta.
Sikerült átmenni, csak nem vettem észre.
Ja.
A hidépítő mérnök szakma elneresedette úgy, mint mondjuk a filmművész, a szobrász, ugye, nem lehet, hogy statikailag neked kézre is esik Szőke Gábor Miklós csodaszarvasa, ugye, amit nem is tudom, hogy kellett áttervezni, átducolni, szóval van-e ilyen, vannak-e kurzus hidépítő mérnökök?
Szerintem nincsenek, tehát ahogy az építészetben látod ezeket a dolgokat, vagy éppen a szobrászatban, szerintem annyira nincsenek, de a magyar építőiparra vagy hidászatra az jellemző, hogy egy ilyen vetésforgóban mennek körbe a feladatok, tehát van x darab cég, és azok szépen így egyesével mindig így sorra kerülnek. Tehát, hogy...
Mint az olimpia, hogy akkor földrészenként igazságosan...
Ebből a szempontból nincs egyfajta olyan kiválasztás, hogy ez a cég tehetséges, jól dolgozott, akkor a következőt is neki kéne, mert annyira jók és gazdaságosak voltak, hanem szépen mindenki sorra kerül. Van, aki jobb, van, aki kevésbé jobb, de mindenki sorra kerül. És hát, ahogy hallom, nyilván vannak cégek, amiket mondjuk Mészáros felvásárol, tehát nyilván alapvetően a kivitelező cégek, mert hát abban van a pénz. Tervező cégek ebből a szempontból kevésbé rúgnak labdába, de nyilván a kivitelező cégek szeretik, hogyha nekik valaki ezt megtervezi közvetlenül, és akkor ilyen értelemben már van olyan cég, akit megvásárolta Mészáros érdekeltség. De alapvetően független dolga.
Mesélnél valamit ennek erről a számomra nehezen észrevehető hídnak mit kell tudni erről a hídról? Ami egyébként a NER egyik emblematikus úszoda beruházása és valamelyik NER lovagnak a lakóparkja közötti híd, és volt erről szó, hogy csak a nem tudom, a Rogán Csókos a kedvéért csinálták oda, de egyébként szerintem az oda nagyon kellett, mert ami van mellette az a híd, ott nem férnek át buszok, autók és gyalogosok és biciklisek egyszerre, tehát a létjogosultsága van attól függetlenül, hogy én nem vettem észre.
Ez annó 2017-ben jelent meg ez a feladat, és vagy nem, akkor adtuk át, akkor bocsánat, akkor másfél évvel korábban jelent meg a feladat, és akkor úgy szólt, hogy hát igen, épül egy ilyen impozáns úszó aréna, akkor még eléggé hullámzó homlokzattal.
Akkor még fecskefészek koppintásnak tűnt.
És valami egészen más kinézettel. És hát mivel itt rengeteg ember lesz, ennek kell egy menekülő útvonal. És mivel a parkoló az a Rákospatak túloldalán volt, ezért ezt a kettőt össze kellett kötni. És akkor ide okvetlen kell mindenképp egy híd. Ez a híd, ez pedig a jövőben pedig ilyen kerékpáros feladatokat is el fog látni, mert akkor egy kicsit más felé menne az a kerékpárút, ahol amer korábban ment. Tehát magyarán az volt ott a feladat, hogy egy ilyen 6 méter széles pályával rendelkező hidat kell építeni, mert ezen már lehet menekülni. Anno én ezt úgy képzeltem, hogy a kerékpárosok és a gyalogosok szintben egy kicsit elválasztva lennének, egy két lépcsőfokkal, hogy azért mindenki tartsa a saját sávját, és ne legyen így keresztbe kasul közlekedés, ami elég sok problémát tud okozni itt-ott.
Ez nem hangzik hülyeségnek amúgy.
Így van, de...
Te biciklizál amúgy városban?
Ritkán.
Mert lehet, hogy azonnal sinya ízekre szedni a kerékpáros forradalom, mert merő annak a híve, hogy együtt menjen mindenki, autó, bicikli.
Sok helyen szoktam, hát ez relatív. Szóval jártam pár helyen a világban, és ezeket a hidakat nézegettem, hogy mások hogy oldják meg, és ott kerékpárosok, gyalogosok mit csinálnak. És úgy gondoltam, hogy ez egy jó ötlet lenne itt, de ezt leszavazták, hiszen menekülni kell egyszerre, akkor nincsenek kerékpárosok még, akkor csak gyalogosok vannak, és nagy számban menekülnek, és ott az a két...
Mielől menek? Az arénából? Az úszó arénából?
Így van.
Mert mi van, hogyha mondjuk kigyullad?
Így van.
De hát ott mindenféle irányba lehet szaladni. A Dunaparton mindenfelé.
Miért akarunk a parkolóba menekülni okvetlen? Tehát kimegyünk a Nyitürdő utcára, és kész. Tehát, hogy ha csak a menekülés számít, akkor még nem az autót akarom fölvenni mindenki.
De hát akkor ez nem egy építőipari szabványból következő híd. Tehát nem ez, hogy vannak különböző biztonsági szabványok, most már ezek a mindenféle vasajtók, meg ezek a lépcsőház, meg
itt csak egy szélességet szabtak meg ebből a szempontból. A tervezés során ott még az volt, hogy az a kerékpárút egyenest északnak megy, ahol most effektíve az épület áll. Tehát, hogy ott még ki volt szabályozva egy út is, hogy ott keresztül megy.
De és akkor a Fóka öblöt meg kellett volna kerülni, vagy azon még egy híd kellett volna?
Hát az sosem akadály.
És akkor utána a Népszigeti Kishíd?
Így van. Meder utcai híd, azzal is voltak ötletek, hogy mit lehetne csinálni, de abból sem lett ilyen értelemben. Jó megoldás, tehát föl kell mászni azóta is ugye arra a Bitang magas hídra is azon a gerendán végigmenni. De visszatérve, ez a két lépcsőfok nem valósult meg, hiszen akkor úgy megbotlana bárki, és akkor az úgy nem jó. Tehát most így mindenki...
A világban másokat nem zavar a lépcsőfok, tehát ők inkább lépcsőfokkal csinálják, hogy megbotoljon bárki, de nálunk
így
ez...
Van, szerintem ez működött volna. De egyébként a világítását én kedveltem. Szerintem jól
néz ki. Éjjel nagyon jól néz ki.
Aztán kiderült, hogy ez egy jó kis póktanya, erre nem gondoltam. Tehát az a jó kis világítás, oda pókok tök jól be tudnak fészkelődni, hatalmas hálókat tudnak, és látszik is a pókok mérete. Az? Senkit, csak hogy megállapítottam. Hatalmas pókok vannak, és nagyon sikeresek. Tehát a fényre oda jön minden repülőcsoda,
igen,
és ők azt bekajálják. Tehát én valószínűleg a pókoktól kapnék valami érdemérmet, mert munkásságom hatalmas sikert aratott körükben.
Terveztük, hogy beszélünk a Duna hidakról. Te, mint hídépítő, mennyire követed az olyan projekteket? Most hirtelen jutott csak eszembe, hogy a Duna virágok, tehát a Tisza virágnak a dunai változat, hogy ez egy nagy nemzetközi ilyen vadvédelmi siker, hogy ezt hogy sakkozták ki, hogy miért pusztul el annyi, és akkor hogy kell kitakarni a világítást a víz fölött, hogy a Duna virágok ne essenek a fénycsapdákba, meg ilyesmi.
Hallottam róla, de ennél több információ.
Akkor ilyen tervezési szempont nem volt. Az emberek tudjanak menekülni, és csá.
Így van, abszolút, abszolút.
Ugye repülőgép szerencsétlenségnél a futópálya, tehát nem kifutópálya. Na most és a hídépítőknél ez a pillér versus pilon.
Igen.
A medével mind a ketten bizonytalanok voltunk, mind a ketten tudtunk erről, hogy itt vékony ég, akkor hogy van?
Hát nem tudom egyébként a hivatalos definíció mi lehet. Szóval szerintem ez úgy van, hogyha bevezetünk két újabb szakszót, mint alépítmény meg felszerkezet.
Király, igen.
Ami azt jelenteni, hogy a pillér teteje az az alépítmény része még, és ahol az alépítmény elválik a felszerkezettől, és ez egy új szint, onnantól fölfelé meg pilonnak hívjuk. De alapvetően ez inkább hídtípustól szokott azért megkülönböződni, tehát például, ha itt a közeli Margit hidat nézzük, akkor ennek pillérei vannak. Ha a Megyeri hidat nézzük, akkor annak pilonjai vannak. De ha
az Erzsébet hídnak az a fehér, amit látunk, így, az mi?
Pilon, az pilon. Pilon. Ha mondjuk azt az Erzsébet hídas példát veszük, vagy a Megyerit, akkor ugye az nem a, mondjuk az álláb áll ki a vízből, hanem ott van egy ilyen, hát ez az állakú pilon test.
Ja, álláb.
Alak, igen. Hanem egy ilyen csónak alakú valamiből áll ki, ami a vízszint felett van, mit tudom én, pár méterrel,
igen.
És az az a bizonyos test, az egy pillér, és aztán abból kinő a pilon. Az Erzsébet hídnál ezt úgy látod, hogy ugye ott a parton van valami ilyen csónak formájú valami, ott a lépcsősoroknál, és aztán abból, azon is van egy sarúnak nevezett valami, az választja el az alépítményt a felszerkezettől, és onnantól fölfele az a 44 méter, az már mind a pilon. Az egy acélszerkezet, a többi meg kő szokott lenni, beton.
El kellett ismernem, a világítással együtt szép lett a Rákospatakon átívelő híd, de hogy egyébként...
Aminek nincs pillére.
Aminek nincs, ami egy gerenda híd.
Így van.
Általában szépek a hídak, kevés. Én nem nagyon tudnék most kapásból ronda hidat mondani.
Pedig szerintem rengeteg van.
Rengeteg ronda híd van?
De igen, ezeket... Van egy tantárgyam, ahol a hidak esztétikáját tanítom, és ott direkt szánt szándékkal nem mutatok ronda hidakat, csak szépeket. Mert hogy szerintem annyi sok ronda híd van, hogy inkább bele se kezdek.
Mert pont arra gondoltam, hogy a hidaknál valószínű, hogy csak a célszerűség, biztonság, mit tudom én, költségek, és hogy ez kicsit olyan, mint a haditechnika, hogy a haditechnika mind nagyon jól néz ki, pedig ott aztán valószínű nem az van, hogy tervezünk valami szépet. De akkor mi a ronda híd?
Ami esztétikailag lehetne belekötni szerintem, mondjuk ez a Köröshegyi Völgy híd, annak ugye vannak hatalmas pillérei, ami ott ugye jó távolról is látszik, Tihanyból ugyebár, és azok a pillérek, azok annyira nincsenek megformálva, az egy szimpla téglalap keresztmetszet, ugye 80 méter magas, és nulla műgond van benne. Tehát egy téglalap.
Mi legyen, ilyen korintoszi kanelúrák legyenek
hát,
az oszlopokban?
Ha nem is ennyire cizelláltan, de hogy ott számos külföldi példa van, ahol gyönyörű szép pilléreket lehet építeni, szép alakkal, az úgy fölfele karcsusodna, szóval, hogy egy valami
ez nem karcsusodik.
Ez egy konstans téglalap elejétől a végéig. Ez nyilván egy szükségszerűség volt, hogy hát ez nagyon egyszerű kizsalúzni, betonozni, boldogság, gyorsan haladunk, és hát erről a hídról pont ezt kell tudni, hogy ott volt egy határidő, és az mindenek előtt, tehát technológiát is váltottak menet közben, hogy lehet még gyorsabban elkészülni, mert a határidő az egy szent és értetetlen dolog. Szóval az a híd ebből a szempontból eléggé problémás.
De látszik az valahonnan? Tehát ha hát, rajta vagy, nem látod a pilléreket, Tihanyból meg nem tudod kivenni, hogy
ez
téglalap
keresztmetszet. Ugyanez azért, ha az ember egy ronda házba lakik, hogy az
oda érdemes beköltözni.
Így van, mert igen. Én akkor csak azt nem látom. Tehát valóban a hídról sosem látszik, hogy az ronda.
De ez igazából nem egy olyan szemfacsaróan ronda. Ez mondj egy rendes, ilyen straight edge ronda hidat.
Hát most megfogtál, hogy vajon merre is keressek nagyon ronda hidat. Ezek a nagyon ronda hidak, amikor ilyen itt Budapesten belül mondjuk ezek az ilyen aluljáró jellegű. Tehát, hogy valami út megy rajta, és rengeteg pillér, rengeteg oszlopon áll, és azok ilyen össze-vissza méretűek, és egy olyan oszlop erdő kerekedik. Azok általában így nagyon rondák szoktak lenni, és ilyen hajléktalan tanya van alatta kb., mert semmire nem lehet használni, és borzasztó.
De hát mi más tartaná azt az hát utat, mint egy oszlop erdő?
De hát ettől függetlenül ezek szépen is meg lehetne csinálni, csak
hogyan?
Nincs igény rá általában.
De hogyan?
Hát hogyha a formája szép lenne, hogyha...
Az oszlopoknak?
Így van például. Ugye itt mindig arról szól, hogy mondjuk ha autópálya hidakban gondolkodunk, kismillió híd épül, ugye nem látod, mert mész az autópályán, hogy most az aszfalt, vagy az aszfalt mind megy keresztül, töltésen megy, vagy sem, azt ott veszed észre, hogy a kiegyenlítő lemez, amin egy ilyen huppanó van, ott volt a híd, előtte és utána, Ez az egyetlen élmény valószínűleg általában az átlag autósnak a hidakkal kapcsolatban. És azok a hidak úgy oldalról, ha valaki alulról látná, vagy oldalról, na azok nem túl szépek. És hát ebből rengeteg van. És ezt szépen is lehetne csinálni. Értem, hogy csak a szarvasok, az őzek, a nem tudom mik látják, de ettől függetlenül ezeket szépen is lehetne csinálni.
És akkor mik a szépek? Erzsébet híd?
Szerintem az Erzsébet híd szép. Ha itt belemászunk a budapesti hidakba, akkor ugye itt fölmerülhet az, hogy mondjuk annó ezeket hogyan, milyen pályázatok során képzelték el, és 1890-valahányban, amikor ez a pályázat volt, akkor a díjnyertes német tervező egy kábelhidat tervezett. Ami kísértetiesen hasonlít a jelenlegire, csak hát az olyan 60-70 évvel korábban volt, mert ugye az 1964-ben épült meg, azt hiszem ez a fehér, amit most látunk. Az egy kábelhíd volt, tehát megelőzte a korát 20-70 évvel az a bizonyos híd, de aztán nem lett belőle semmi, mert Magyarország éppen kábelt nem gyártott, és akkor a jól bevált Lánchíd, ami már volt példa, ugyebár egy olyan híd épült. És hát az a híd volt egy bizonyos Lánchíd, ami egy ilyen függő híd jellege volt, mint a Lánchídunknak az alakja, és ugye ez az új híd gyakorlatilag ezt hozta, és onnan emelt át bizonyos elemeket, például, hogy a pilonja olyan, amilyen, mert az eredeti szerkezet, ami ebből egy nagyon formabontó és új megoldás volt, azt átemelte, és egy 70 évvel később ugyanazt megépítettük, csak egy kicsit modernebb kinézettel.
Küldtél nekem szakanyagot többek között, amit gondolom a hallgatóidnak, ez a hidak esztétikája, amiben rengeteg hídról vannak nagyon szép képek, és szépen össze is van rakva, olyan, mint egy képeskönyv, tableten mindenképpen ajánlom a böngészgetését. Engem ott az ütött szíven, hogy én azt hittem, én úgy emlékeztem, hogy a Lánchíd, hogy ez akkor, amikor készült 1800, nem tudom, 20
vagy valami, 30,
vagy ha, hogy vagy pont a forradalomra adták át.
Így van. 39-ben szerintem már neki kezdtek, de most én sem tudom a konkrét.
Hogy ez akkor egy nagyon előremutató konstrukció volt, és a többi, és a többi, és akkor ott láttam nálad, hogy hát a világ első Lánchídja, és otthon mondom is az asszonynak, na drágám, szerinted mi volt a világon az első Lánchíd, és mikor, és hol? És nekem ez teljesen kimaradt, hogy 1400, hát 500 igen. Valami Tibetben.
Igen.
Az, oly, hogy? Mi a kontextus annak a hídnak?
Ha ilyen távoli példákat nézünk, ott sok ilyen különlegesség van, ami szintén az anyagban megjelent, hogy ott mondjuk 600-ban egy olyan ívhidat terveznek, amit acélékekkel fognak össze. Vannak ilyen nagy emberek, akiknek jelen esetben Kínában nem tudnám, hogy ki ez konkrétan, de hogy kitalál olyan hídszerkezetet, amit itt Európában mondjuk egy 1000 évvel később. Nem tudja nyilván az illető, hogy ezt már Kínában megcsinálták, és újra felfedezi ugyanazt, csak hát ez az időtáv, hogy 1000 év telik el, az hatalmas. Ez érvényes mind a függő hidakra, vagy lánchidakra, mert valóban ez az 1400 valamennyi, és a 1810-es évek, amikor Amerikában az első ilyen 20-30 méter hosszú függő híd jellegű valami megjelenik, hát az ott megint hatalmas időtáv. Vagy ez az előbb említett 600-as években megjelenő ívhíd, ahol köveket acélékekkel kapcsolnak össze, amikor a 1800-as években megjelenik az acélhíd, mint olyan, akkor az előképek csak és kizárólag az ívhidakra korlátozódnak, amik kőhidak voltak. És hát fölmerül a kérdés, hogy egy acélelemet...
Mint a hortobágyi 9-lyukú.
Így van. Amikor egy acélelemed van, azt hogyan kapcsolod össze, amikor még nem ismered a hegesztés fogalmát, és még talán a csavarozás sem. És akkor mit ad Isten?
Ácskapocs.
Majd hogy nem, és akkor jönnek az ékek.
Fecske, de az ékkel azzal elválasztunk, nem? Tehát éket hát, ver közé.
Az ne, az, értem, az egy, abban a, igen, igen.
Az egy összekötő elem, az ék.
Tud ék összekötő elem is lenni, igen. És ezt a nagyon egyszerű módszert használja, hogy egy acélhídnál összekössön két elemet, ami vicces, és főleg azért, mert azt 1200 évvel korábban is valaki már használta.
Na és akkor vissza a budapesti híd, a Lánchíd szép?
A Lánchíd szép. Szerintem annak van egy ilyen kecses alakja, ami valahogy szerintem mindenkit megnyugtat. Az ívhidakra van, ami ugye ennek kvázi az inverze, tehát egy ívelt alak, egy domború ív, hogyha bizonyos szögből nézzük, ugye, és ez a függőhíd, a Lánchíd, az pedig egy ilyen homorú ív lenne. És ezek az ívek valahogy olyan megnyugtatóan hatnak az emberekre. Hogy miért, azt én nem tudom, de ez szerintem valahogy mindenkiben benne van. És talán ebből a szempontból fantasztikus maga a Szabadsághíd, ami egy ilyen különleges szerkezet minden szempontból, én nagyon kedvelem. Ott mindennek az iskola példája is, mert hogy ránézésre az egy függőhíd, hiszen pont olyan alakja van, mint mondjuk egy Erzsébet hídnak, vagy egy Lánchídnak. Ugyanez a ívelt alak. De semmi köze nincs a függőhídak, az statikai rendszerét tekintve teljesen más, ez egy gerenda híd, ami egy nyílegyenes vonal kéne, hogy legyen, de ő azt szerette volna, hogyha ez egy ilyen függőhídat imitáló valami. És amikor a hidászatban vagy a mérnökségben imitálunk valamit, tehát hogy az nem az, nem egy őszinte szerkezet, és nem úgy néz ki, mint a mi valójában, arra azt szoktuk mondani, hogy hát ez rossz, hát ez el van hibázva, és ez borzasztó. És talán pont ez a híd az, ami tökéletesen mutatja azt, hogy mégis vannak kivételek, mert ez egy gerenda híd, rácsos gerenda híd, amilyen mondjuk a vasúti hidak szoktak lenni, hogy egy ilyen unalmas, konstans magasságú, háromszögekből felépülő valami. Hát erre mindent mondhatsz, de nem a vasúti híd jut eszedbe erről. És hogy ezt a formát ő létrehozza, az a középső befüggesztett rész, az is egy kuriózum, hogy az miért olyan alakú, amilyen. Vannak példák a nagyvilágban, ahol helyesen lekövették a statikát, és az a befüggesztett rész az egy domború felsővel rendelkezik. Itt meg ugye egy homorúval, hiszen ezt a függő híd alakot kell, hogy vigye tovább. És többek között mondjuk a parti részeken ilyen 60 tonnányi ellensúly van beépítve a hídba, csak azért, hogy az a befüggesztett középső rész ne boruljon be a Dunába.
De és ehhez képest a Lánchídnál mennyi, hány tonna súlyban ezeket lehet tudni?
A Lánchíd, mivel az egy függő híd, az ugye egy hatalmas beton tömbbe van lekötve az összes, hát itt nem kábel, hanem maga a lánc. Ugye Erzsébet hídnál ott nem tudom hány darab kábel van, de hogy az egy hatalmas nagy beton tömbbe van a lehorgonyzó kamrába.
Na, de annak nincs megadva a súlya akkor? Tehát az nem minősül ellensúlynak, ha egy
hát hatalmas? Ilyen értelemben az egy ellensúly, tehát egy nagy beton tömb, aminek nyilván van egy hatalmas súlya, abba kötöd le az összes kábelt vagy láncot. Ezt a Szabadság hídnál ezt direktben egy súlya level a bizonyos 600 tonnával oldották meg, tehát hogy ott nem veszel plusz helyeket el a parti részekből, ott nincs egy hatalmas betontömb, hanem ez így mind a hídon áll, és te úgy érkezel meg a partra, hogy ott csak így lelépsz. Ott nincs plusz szerkezet, nincs egy ilyen gigantikus hídfő, ami még nem tudom, akárhány méterszer, akárhány méter, hanem ez egy ilyen nagyon kis impozánsan, elegánsan megoldott valami.
A Petőfi híd az dögunalom?
Hát, mondjuk.
Az a fajta, amit én észre se veszek,
Ez igen. Annak is megvannak a szépségei, de én se kedvelem.
Mi a szépsége? Ó, te se kedveled?
Ezt én sem kedvelem.
És miért nem kedveled?
Mert az a fajta rácsozás az annyira nem hoz lázba. Tehát például, ahogy ez a bizonyos Szabadsághíd egy rácsos híd, és annak van egy ilyen különleges alakja, ez a bizonyos ívelt szerkezet fölötti torony, ami még ott legalább egy ilyen 5-6-7-8 méter, nem tudom, sosem értem meg. Tehát a csúcs.
Igen.
Az tényleg csak egy hozzáadott érték, annak semmi szerepe nincsen.
De amin föl lehet sétálni, az...
Hát maga ez a bizonyos ívelt elem, a rácsos tartónak a felsőve, ami egy ilyen ívelt valami, és ezen elindul az átlag halandó, és egyszer csak jön egy kandelláber, meg most már valami kis kerítés is lezárja, hogy ne akarjon tovább menni, de természetesen nyilván tovább megy, és akkor ott egészen fölér a csúcspontig, ahonnan meg újra levezetne az út, és ami a fölött van még egy kis torony, mert ott még folytatódik, az egy abszolút hozzáadott érték. Ilyen, vagy ehhez hasonló hidakat egyébként páran próbáltak építeni a világon, és amitől ez a szerkezet szerintem szintén kuriózum, hogy ennek van egy ilyen alsó tartószerkezeti része is, tehát hogy ott a pálya alatt is van egy ilyen ívelt kinézete. Ha most látnánk, akkor mindenki képbe lenne. Van egy ilyen homorú ív, ez az egész nagy függőhíd jelleg, van egy ilyen domború alul. És ilyen sehol máshol a világon nincsen, és amikor egyszer fölmerült az a gondolat, hogy hát a budapesti hidaknak kéne valami díszvilágítás, és először ezt valaki elképzelte, hogy hova helyezze el, azt nyilván ezen a felsővön elhelyezte. A befüggesztett részre már nem hagyott világítást, ki tudja miért, azt nem értettem. Most ugye jelen pillanatban úgy látjuk, hogy a teljes ívelt rész ki van világítva, ami tök jó, de ez a bizonyos alsó rész, ez nincs kivilágítva, pedig pont ettől lenne ez különleges. Ideig mi nem jutottunk el.
Igen, de majd konzultáljatok a zoológusokkal, hogy a dunavirágokat, tudod, azt éveszti
mindenki,
meg. Tehát
mindenki,
a víz igen, fölött tükröződő igen. Fény, hogy azt kell valahogy kimaradni. Tehát ez egy fontos egy szempont kéne, hogy legyen. Ezt mikor építették? Ez mikori a Szabadsághíd?
Ez a Feketeházi János a tervezője. Hát 1896-ra szerintem el kellett készülnie, igen, és a Szabadsághíd, nem, az Erzsébet híd volt az, ami kicsit csúszott, és az 1900-as évek elején készült el.
Szóval az Operaház?
Igen, annak a tetőszerkezetét is ő követte el, a keleti pályaudvarnak bizonyos tetőszerkezeteit ő követte el. Szegeden volt egy olyan közúti hídja, amit állítólag itthon nem kedvelték annyira, mert valószínűleg nem feküdt jól éppen aktuális hatalomnál, de annyira jó minőségi munkát végzett, hogy például Eiffel azt mondta, hogy ha ezt te csináltad, te számoltad, akkor én ezt aláírom, és az ő neve alatt ment be, mint hogy Eiffel hídként építették meg azt a hídat, és csak később a különböző emlékiratakból derült ki, hogy hát azért ez nem teljesen így volt, az egy magyar munka volt, csak magyar névvel ezt nem lehetett megnyerni, ezt a pályázatot. Hát ilyenre vannak példák, hogy ez egy külföldi név kell, hogy megépüljön valami.
Margit híd?
Margit híd szerintem egy nagyon klassz híd volt.
Cuki, az egy olyan cuki híd, nem?
Annak a felújításában.
Az egy ív.
Így van, így van. Az egy felsőpályás ív híd, ha már szabad ilyen borzalmakat
mondani. Mindenképpen, figyelj, mindenképpen, ez egy hidas különkiadás.
Mondjuk a Veszprémi Völgyhíd, az szintén egy ilyen felsőpályás. Margit híd, tehát egy felsőpályás ívhíd, és ennek a felújításában vettem részt annó, mint statikus, és ez nagyon-nagyon különleges volt, mint maga a felújítás is, mert ugye az attól volt számomra különleges, hogy az volt a felütés, hogy hát ez a híd rossz állapotban van, és ezért fel kell újítani. Erről azt kell tudni, hogy a teljes szerkezete egy ugye acélívekből áll, ez körülbelül az eredeti. Nyilván a háború után azért kitoldották ezzel-azzal, de próbálták az eredeti szerkezetet felhasználni, és volt egy vasbeton pályája. És hát általában ezek a vasbeton pályák rohadnak szét,
mert a vas elrohad a betonban.
Így van, így van, így van. És hát ez rossz minőségű. És tény, tehát lehetett találni számos olyan helyet, ahol a víz kikezdte, és akkor a tényleg minden szétrohadt.
Az hogy nézed meg, hogy a betonban a vas mennyire van elrohadva?
Hát nyilván ugyan ilyen roncsolásos vizsgálatokkal. Szétszeded, leszeded a
betonfedés. Ja, próba, fúrás.
Így van, így van, így van.
Hát ez nagyon nem tesz jót egy hídnak,
hát
elkezdik
nézegetni.
Hát amikor
már mindenre kilóg, akkor már majdnem mindegy. Szóval a lényeg, hogy voltak rossz részei ennek a hídnak, és nyilván lokálisan is lehet, hogy meg lehetett volna javítani, ezt nem tudom, ezt annó nem vizsgáltam, hogy nem ilyen nézőpontból kezdtem el ezt a felújításosdit, de amikor ezt szétkaptuk, ezt a hidat, és ott a vállalkozó vagdosta ezeket a betonlemezeket, mert ugye azt le kellett vágni, és most ugye egy acélpálya van helyette, és amikor ezeket vagdosták...
Most mi a pálya? Amin átmennek
az autók, így van, meg a gyalogosok, meg mindenki.
Tehát most egy acélszerkezetre van a futófelület rárakva, addig egy betonra volt rárakva.
Az egy beton volt korábban, de most már acél.
Igen, szóval a vállalkozó vagdosta.
És mindenki nézegette, hogy tökéletes minőségű beton. Tehát, hogy leszámítva azt a pár részt, ahol a víz kikezdte, mert mondjuk ott volt az összefolyó, és ott a csatorna nyílás, meg a nem tudom micsoda, de egyébként tök jó állapotban volt. Mindegy.
De akkor te már nem mondhatod, hogy hello, ezt igen, tök igen. Állapotban ezt valaki, vonuljuk le, ez kész.
Ezt már valaki kitalálta, hogy ezt így helyre kell pofozni. És a következő szépsége az volt, hogy a felújítás során az átlag halandónak látni kell a felújítást. Tehát a 4-es 6-os villamosnak már pedig járnia kell. Ami hát azért valljuk be, hogy ez nem könnyíti meg a felújítást. És mellesleg akkor az olyan 1 milliárd forintba került ez az attrakció, hogy már pedig a villamosnak járnia kell.
Jó, csak a villamos. Mennyi volt az összköltségvetés?
Hát...
Kb.
Én azt hiszem 30 milliárdra emlékszem. És... Tehát nem buszok helyettesítették ott a forgalmat, vagy nem a buszok csalinkáztak a különböző területek között, hanem már pedig a villamosnak mennie kell.
Én azt mondom, ez nem...
Érdekes gondolat volt.
De ez egy jogos igény azért. Na, a 4-es, 6-os, na.
Azt mondtuk, hogy ez a hidrosz állapotú. Ez 6 darab főtartó, 6 darab ív áll egymással párhuzamosan, hogyha alatt átmész.
A főtartó az, hogyha Hortobágyi 9 lyukúra lefordítva a lyukak körbehajzolás, nem az az
nyílások
ív.
Lennének, mondjuk, az, hanem hogy átmész mondjuk a rakparti úton, a híd alatt, akkor 6 darab ívet látsz a fejed fölött. Aha. Egymással párhuzamosan. És ez a 6 darab főtartó tartja, 6 darab ív tartja a pályát, a terhet. Na most, és azt mondtuk, hogy ez rossz állapotban van ez az egész híd. De a villamosnak járnia kell, mit lehet csinálni? Szét kellett vágnunk a hidat két független hídra, magyarán egy hosszába felvágtuk a hidat. Tehát 3-3 ív tartotta a pályát. És onnantól 3 darab főtartó kellett hordja a teljes villamos forgalmat. Tehát azt mondtuk, hogy egy rossz állapotú hídon 6 darab ív tartotta a villamost. Oké, értem, hogy voltak autók, csak az autók súlya ahhoz képest eltörpül. De most, hogy felújítjuk a hidat, és rossz állapotban van a híd, erre a felújítás ideje alatt csak 3 darab ív fogja tartani a villamost.
És valaki ezt aláírta, hogy vállalja ezért a felelősséget?
Ez én voltam sajnos, aki ezt számolta, és hát nyilván láttam rajta, hogy ez nagyon ki van használva, és ez a... Mit ír az ember statikai számításban? Hát az, hogy 99,9%-ra ki van használva, mert most mit tudok írni, 100 fölött már nem lehet számokat leírni, mert akkor rég baj van.
Hány tonna egy villamos, ami ott járt? Mire számoltad?
Hát azt hiszem tele az 100 tonna egy ilyen kombinó villamos. Üresen, mint a 70 lenne, de azt hiszem tele 100.
És ha egyszerre csak egy mehetett át, vagy igazából annyi ment, amennyi akart? Vagy voltak korlátozások?
Talán volt olyan, hogy lehet, hogy csak egy mehetett át. Talán ilyen volt. De a lényeg, hogy hát én mondtam, hogy jó, hát le tudom írni azt, hogy 99,9, de azért lássuk be, hogy ez nem normális dolog. És akkor azt találtuk ki, hogy ezt vizsgálni kell menet közben, és akkor az egyetem felszerelte a különböző ilyen nyomásmérő bélyegeit, tehát így mindenféle érzékelőket helyeztünk el a hídon, csak azért, hogy menet közben lássuk, hogy milyen feszültségeket kapnak ezek a különböző oszlopok, rudak, ívek, stb.
Hogy is van ez a nyomásmérő bélyeg? Ezt tudtam, de elfelejtettem.
Hát nagyon hogy néz ki konkrétan? Alakváltozások vannak, és ezeket az alakváltozásokat méri. Tehát ott
nyúlnak. De hogy néz ki?
Hát mint egy bélyeg. Ráragasztod magára az acéllemezre, és annak a megnyúlását, rövidülését tudja mérni.
Na nagyon, és akkor ezekkel mértétek?
És akkor ezekkel néztük, hogy mi történik. Tehát, hogy ugye a mérnökség, vagy a hidász szakma az ugye vannak terhek, biztonsági tényezők, valószínűségek, sok-sok szám, ezeket mind összeszorzod, és remélhetőleg nem történik semmi baleset. A valóság, mondjuk egy próbaterhelés, bármilyen új híd, amikor próbaterhelését látod, amikor telemegy rengeteg kamionnal, akkor ott ugye mérik a lehajlását, és avval azt próbálják megnézni, hogy ez úgy kb. Ugyanúgy viselkedik-e, ahogy azt számoltuk. És itt is az a szituáció.
Ja, nem arról van szó, hogy összedőle?
Nem, arról sosincs szó. Csak hogy milyen. Tehát, hogy még azt a terhet se kapja meg egyébként, ami mondjuk egy dugóban előfordulna. Tehát, hogy...
Dehogy nem, hát ilyen billenős kamazok kővel megrakva szoktad.
Hát igen, ezt...
Na de ekkora terhelést nem kaphat, tehát ez elképzelhetetlen, hogy egyszerre megindul két oldalról 100-100 billenős, de 3 tengelyes
teherautó. És ez még mindig nem annyi teher, mint amennyivel szabvány szerint meg kéne tudnunk pakolni a hidat. Ezért van az a ex-lex állapot, hogy hogy amikor mondjuk elhangzik az, hogy a Lánchídból lehet egy alagos hidat csinálni, és akkor azt mondja az átlag halandó, hogy hát ha leveszik a buszokat, az autókat, és csak gyalogosok mennek rajta, hát akkor az úgy biztos jó. De
hát miért ne lenne jó?
A szabvány szerint a gyalogos teher az nagyobb, mint a gépjármű teher. Tehát, hogy a gyalogosok olyan ritka sűrűn közlekednének, én ezt annó az egyetemen úgy mutattam a hallgatóknak, hogy a gyakorlati teremben van egy asztal, ami olyan egy négyzetméter felületű pont, és akkor azt mondtam nekik, hogy jó, hát ilyen 70 kilós fiúk, 50 kilós lányok, akkor ez úgy jön ki, ez az 500 kiló, amit itt produkálni kell, hogy itt kvázi 80 kéne fölálljatok erre az egy négyzetméter asztalra. Ez az a bizonyos teher, ami egy átlagos, egy normális gyalogos hídon, mint a Rákospatal fölötti gyalogos hídon is lennie kell. Tehát 8 ember egy négyzetméteren. Na most azok már tényleg nagyon jó barátok, akik 8-an elférnek egy négyzetméteren.
Tehát egy artista csoport.
Körülbelül, igen. Tehát, hogy ilyen gigantikus mennyiségű emberre kéne tervezni, és ehhez képest... Ami nem baj, de ez is ritkán fordul elő, néhány tüntetésen lehet, hogy előfordulna, de egyébként nem. És ehhez képest az autóforgalom, amikor áll egy 4-5 méter hosszú autó, 2,5 méter széles, köztük még x méternyi üres hely, benne ül egy-két ember, akkor úgy érezhető, hogy ahhoz képest ez bakfitty.
Na és akkor a Margitit felújítása,
szétvágták a hidat, igen.
Mérték ment rajta a villamos, rottyon volt gyakorlatilag nyílen.
És akkor így azt láttuk, hogy oké, ezek a feszültségek, ezek még határon belül vannak. Tehát, hogy a valóság, hogy egy villamoson mekkora teher van, mennyi az az átlag halandó, amin egy átlag villamos megjelenik, tehát nem egy szabványbeli villamos, hogy már pedig ez 100 tonnával fog jönni, ezeket bírta. És akkor így már azt lehetett mondani, hogy oké, akkor ez mehet. Mert ha arról is kiderült volna, hogy ez minden túllép, akkor nyilván le kellett volna állítani a teljes forgalmat.
És ha mondjuk, ne adj Isten, egy nagy recsenéssel megadja magát a Margit híd, és beborul egy villamos, és meghalnak egy csomóan, akkor te mész börtönbe?
Igen, a felelős tervező az, aki börtönbe megy.
Magyarországon volt már ilyen?
Hát elvileg én csak hallomásból tudom. Mintha lett volna ilyen. Általában az ilyen katasztrófákról nem nagyon értesül a közvélemény, tehát vannak, előfordul néha, leszakad ez-az, de azt úgy kivitelezi, ott úgy igyekszik megoldani saját hatáskörben. De nem halt akkor, még meg senki, tehát ilyen
de hogy akkor vannak ezek a statisztikai számítások, tudod, hogy X vastagságú, ilyen és ilyen szabvány szerint gyártott acél, így berakva ennyit és ennyit bír, és ha ráragasztod a bélyegeket és méríts ki, ez akkor ki így fogja adni, éppen, nem lesz baj.
Tehát ez, ami van a szabvány, amire méretezünk, és akkor kijön valami szám, és boldogan hátradőlünk, és aláírjuk, hogy ez megfelel. Aztán van ez a bizonyos próbaterhelés, és nyilván nem csak új hidakat próbaterhelnek, hanem olyat is, aminek mondjuk nem ismerjük a teherbírását, és egy ismeretlen faktorokkal van telepakolva, és hát akkor majd a próbaterhelés során megnézzük, csak hát nyilván igyekszik az ember olyan terhet elhelyezni egy szerkezeten, hogy ne ott dőljön össze, mert az rém kellemetlen lenne. Ilyesmi történt a budai oldalon a Hév szerkezeten, ugye ott ez a fonódó villamos megjelent a
melyik hidról
Batthyány tér és a Margit híd közötti szakaszon.
Igen.
És ott az gyakorlatilag az a villamos a Hév szerkezetén közlekedik. Ott van egy Hév alagút, ugye?
De alatta megy át a Hév.
Így van.
Ott áll
lemegy,
meg.
A Margit hídnál lemegy a föld alá, elmegy egészen a Batthyány térig, de ott az a szerkezet, az egy vasbeton szerkezet, és annak a tetején megy a villamos. De annó nyilván nem erre tervezték, hogy ott valaha a tetején lesz villamos, tehát ez egy kérdés volt, hogy vajon bírja-e. Nyilván azoknak a terveit ismertük, próbáltuk kiszámolni, hogy mit bír, mit nem bír. Igyekeztem én azt a terhet elhelyezni, ami megválaszolja a kérdést, hogy jó lesz, vagy nem lesz.
Miért is kérted a bélyegeket?
Miért is kértük, néztük mindent, jött az egyetem, számolta, nézte. És hát én is ott voltam nyilván a szerkezet alatt, és de hát nem tudok egyszerre, nem tudom, több száz méter hosszan egyszerre jelen lenni, és akkor páram mesélték, hogy voltak olyan szakaszok, ahol azért úgy recseget ropogott, nyilván kicsit átrendeződött a szerkezet, és esetenként újabb repedések nyíltak meg, de szerencsére egy vasbeton szerkezet ezt bírja, tehát csak azért, mert megreped egy kicsit, attól nem fog összedőlni. Így hát voltak ilyen izgalmak, igen.
Árpád híd.
Az tényleg nem szép.
Olyan, azt se venném
észre. Az három különböző híd egyébként. Tehát minden korban valamit hozzá passzítottak.
A középső... Ez a spórolós kommunizmusban épült, így nem? Amikor az volt, az, hogy...
Ez pont az. Igen.
Három különböző híd. Már egyszerre épült?
Nem, vagy... szerintem nem is épült egyszerre. Tehát a villamospálya az egy külön híd, és aztán ahhoz képest az északi meg déli oldalán azok is külön-külön gerendák. De szerintem továbbra is a Szabadság híd az továbbra is, ami ezt azt übereli mindenben.
Ugye több néven hívtuk, hiszen pályázat is volt rá, és Chuck Norris hídnak kéne hívni, azt hiszem M0-as híd hivatalosan, Colbert hídnak is kéne azt hiszem jogilag hívni, mert megnyerte a szavazást a neves amerikai talk show host. Ez a...
Megyeri híd.
Vagy Megyeri híd?
Most már Megyeri
híd. Nem M0-as?
Nem.
Szóval ezekkel a... Nem akarok hülyeséget mondani, tudod, ezekkel pilonokkal. A gyönyörű pilonokkal, igen.
Az egyébként egy izgalmas abból a szempontból.
Ez egy ilyen világ, nem mondom, hogy most a világszín, ez olyan trendi, modern, mintha tényleg Budapest egy modern világváros lenne, ott kell egy ilyen modern híd, amit szoktuk látni filmekben, hogy mit tudom én, Dániában, Amerikában, ez egy olyan.
Igen, igen, igen. Hát ez a 90-es évek, vagy 2000, nem is tudom most így hirtelen, de lehet, hogy 2000-es évek voltak már. És hát nálunk ez volt az első ferdekábeles híd, ezt úgy hívjuk, hogy ezek a bizonyos kábelek, amik tartják a hidat, azokat úgy szépen egyenletesen fel vannak függesztve, attól függően, hogy milyen ritmusban vannak kiosztva, hogy ezek hárfa jelleggel vannak, vagy legyező jelleggel vannak, de lényeg, hogy ferdekábeles hídnak hívjuk. És hát ez Magyarországon újdonság volt, ez mindenkit lelkesített, hogy ilyet lehet építeni, de hát külföldön ugye hát legalább 50 éve építik a ferdekábeles hidakat, tehát hogy nem nevezhető ez annyira különlegesnek, itthon az volt nyilván. Amikor a hallgatókat annó régebben még jobban föl lehetett jutni a hídra, mint most már túl sok utána járás és engedély kell, de annó még a hallgatókkal föl lehetett jutni, és a pilonnak a déli szárában, abban van egy lift, egy ferdén közlekedő lift, és akkor ott föl lehet jutni az A betűnek a keresztkötéséhez, ott az első vízszintes gerendához.
Hány személyes lift?
4. És akkor ott abban a vízszintes gerendába elmész a híd tengelyébe, középre, és ott van egy függőleges másik lift, a szintén 4 fős, és abban föl tudsz menni majdnem a tetejére, és ott utána már csak egy hágcson lehet kimenni egy teraszra, és akkor ott ki lehet nézni. Az szokott tetszeni mindenkinek.
Ez hány méter magas a pályától képest kb?
Hát szerintem olyan 96-100 méter, ott ez a állandó rekord, ami hogy a hidászatban elő szokott fordulni, hogy mi milyen hosszú, mi milyen magas. Ez a 96 méteres bazilika, illetve parlament kupola, ez szokott a fokmérő jelenni a dolgoknak, hogy akkor ahhoz képest az mekkora, és azt hiszem, ez olyan 100 méter magas.
Gondolom, hogy aki hát hídépítő mérnök, meg tanít is, annak kell ezzel foglalkoznia valamilyen szinten, hogy melyik híd kell, melyik nem kell, és ez tényleg egy hálás téma, hogy kéne még, vagy már az is fölösleges, ami van.
Ez így van, ez nagyon hosszan lehetne fejtegetni. A veszőparipám az, hogyha amikor ezt a régmúltból indítjuk, mert szerintem onnan érdemes, akkor ugye ez a Lánchíddal indul. És hogy a Lánchíd miért ott van, ahol van, ugye, hogy 1000 évig próbáltak átjutni Pestről Budára és vissza, és annak volt egy konkrét helyszíne, hogy ott a Vigadó tértől a Tabánig át lehessen menni, és ott mindig volt valamilyen híd, vagy egy ilyen ponton híd jellegű valami, de mindig volt valami, 1000 éven keresztül. És ugye annak volt egy struktúrája.
Mármint, hogy ilyen ideiglenes dolgok voltak, hiszen nyilván
nem volt
a kisé korszakokban, amikor befagyott, akkor...
Így van, akkor boldogság volt. De hogy az ugye csatlakozott a városi struktúrához, hiszen az volt a városfal, ott a Vigadó térnél, ott a körút Csak ugye, ha...
Mármint a pesti városfal.
Így van, így van. És akkor ott ki tudtál jutni, ahogy ki tudsz jutni a városfal mentén a Szabadsághídhoz, annak a párja lett volna ez a bizonyos Vigadó téri átközlekedési lehetőség, és aztán átjutsz a Tabánba, és a Tabánnál ott ugye a Várhegynél, ott az Attila úton szépen el tudsz menni a déli pályaudvar felé. Ez működött. Bécsi út, jó, mindenki tudott tovább menni, mindenféle megerőltetés nélkül. Amikor a Szabadság, vagy a Lánchíd helyét keresték, akkor nyilván ez egy logikus lett volna ugyanoda építeni, hiszen az egy jó működő helyszín, itt minden út ide vezet. Ehhez képest megszületett egy olyan helyszínre, ahova semmilyen úthálózat nem csatlakozott a pesti oldalon, és beletorkolott egy Várhegybe, ahol még ugye alagút sem volt. Tehát onnan eldöntetted, hogy észak felé kerülöd meg a várat, vagy dél felé. Tehát szemlátomást...
De itt volt egy gázlószerűség, és olcsóban lett.
Volt itt.
Akkor miért ott lett?
Ez egy nagy kérdés, hogy miért ott lett. Sokféle elmélet van, én szintén abba a táborba tartozom, akik azt mondják, hogy Széchenyinek ugye azt a pénzt valahogy össze kellett szedni, és hát akik ezt a hidat gründolták, ugye azok a várban laktak, hiszen, vagy az ötödik kerület azon részén, tehát hogy azt nem lehet megépíteni Lágymányoson, vagy Újlipótváros külsőn, azt ott kell megépíteni az erkéről látható helyszínen.
De akkor ez nem egy dokumentált mutyi, csak egyszerűen nincs más megfejtés?
Gyanítom, így van. És akkor innentől kezdve, hogy ez a híd ott lett ahol, így felborult minden. És ha belegondolsz, hogy aztán építünk egy Erzsébet hidat, ami a Rákóczi úton... Nem volt a második. Hát most hirtelen akarnám rávágni, de mondjuk a Margit híd volt a következő talán.
Hát a Margit híd oda kell.
Az tökéletesen van. A Margit híd, de hiba nincsen. De ez a bizonyos Erzsébet híd, ugye, a Rákóczi út az nem létezett, azt ott vágták, az a templomot eltoljuk erre-arra, az inkább csak egy ilyen városi legenda, de akkor is a híd nekiütközött a Gellért-hegynek már megint, és aztán megint csavarni kellett rajta, hogy kicsit elférjen, miközben a Vigadó tér és a Tabánnál boldogan mehetett volna az út. És...
Ráadásul, ugye, amíg lovaskocsik voltak, addig ott azért azon az úton fölmenni, gondolom, hogy...
Igen. Szóval, hogy voltak itt jó helyszínek, ebből a szempontból a Szabadsághíd majdnem jó helyen van, mert ugye ott a városfal az Pest oldalon ott lyukadt ki, az oké. Okay. Ott megint kicsit elkaptuk a Gellért-hegyet, de az már egy ilyen hagyomány, hogy azt érinteni kell egy híddal, mert különben nem jó. És talán a 90-es években pedig ugye ez a bizonyos Lágymányosi híd, hát azt én azóta se tudom feldolgozni, hogy ugye ott a Szerémi útnál hirtelen egy 90 fokos kanyarral letérünk délfelé, és megszűnik. Tehát, hogy vannak
városi... De nem kellett az oda?
...struktúrák, de kell, persze. Csak hogy a híd és az úthálózat az nyilván összefügg. És amikor ki van szabályozva egy út, és hát azt több száz éve kitalálják, hogy minek merre kéne menni.
Mi az, hogy kiszabályozva?
Hát helyet hagynak a városi szövetben arra, hogy ott majd egy út lesz, hogy ott itt van valami célunk. És hát nyilván azon az úton lehetett volna kijutni az M1 M7-hez. De hát így, hogyha ott azon a vasúti töltés mentén nem tudunk tovább jutni, és ezért le kell kanyarodni délfelé, akkor szétvertük a várost. És ugye ott az volt a hivatkozás, hogy hát az ott lévőket zavarja, mert azóta már kinőttek a fák, azon az üres, kiszabályozott területen is, és hát most azokat zavarná. Ami nyilván, hogy így van. De most, hogy elment délfelé, és az Andor utcán próbálta az Egér úton tovább haladni, hát nyilván azokat pedig ez az új út zavarta, és ők annó nem is tudhattak arról, hogy itt valaha lesz valamilyen úthálózat, hiszen ki volt szabályozva az a bizonyos vasúti töltés melletti rész, arra volt fenntartva. Szóval vannak ilyen vicces elemek, amik fölborítanak egy város életében dolgokat, de hát a Lánchíd idejében is ez megtörtént. Ha pedig az egész országra tekintünk, akkor ugye ott van mondjuk egy ilyen Dunaújvárosi híd, most éppen épül egy Mohácsi híd, aminek, hogy pontosan hány autó fog áthaladni rajta, az egy nagy kérdés, de épül.
Na most a Gálváni híd, ami délre lenne még a Lágymányositól,
Igen, vagy Rákóczi.
Rákóczi híd.
Igen, igen. Én még lágymányosanak hívom valamiért.
Az kell?
Hát ezek is.
Ott van valami kiszabályozva neki? De ott nem lesz az, hogy egyből egy éles balos
kézifékes
fordul?
Nincs kiszabályozva neki semmi sajnos. Tehát ott
de kell?
Egyesek szerint kell. Az én olvasatomban ez úgy néz ki, hogy annó, amikor volt a világkiállítás, mint gondolat, akkor nagyon keresték azt a hidat, ami erre jó lehet, és akkoriban népszerű volt ez a bizonyos galvani híd, hogy ott kéne egy híd. És annó azt
ami
meg is tervezték.
Ami egy hárpa vagy legyező, vagy
így
milyen
van,
szerű.
Van. Az már egy ferdekábeles csoda lett volna, mint ez a Megyeri híd lett.
Vagy mint felcsúton a
igen,
tó,
az ismeretlen.
Az kész híd. Van már, vagy ez csak látványterv, amit én láttam, az a...
Én most éppen egy friss 444-es videóban úgy láttam, hogy az már elkészült.
Ja, hogy az akkor tényleg, azt láttam én is, csak most így hirtelen az agyamban nem volt egyértelmű, az akkor
egy friss szigetre vezető friss híd, ami még nem volt ott sziget korábban, de most már lett.
És az egy paródia, szóval, hogy ott statikailag az kell, hogy ott azok a kábelek ebben a hattyúnyak alakú tartó szerkezetből lemenjenek, tehát na, az ott egy indokolt, vagy ez egy dizájn, hogy igazából tudunk oda rakni kábeleket, hiszen így néznek ki a nagy hidak, és megcsináljuk makett.
Ez valószínűleg az a kategória, amit említettem, ez a minél hosszabbat, minél magasabbra. Tehát, hogy nyilván az a pálya, ami ott van.
Ez egy gyalogos híd.
Ez egy gyalogos híd, van egy kis gerenda, ami a partról átvezet a szigetre, és ez a bizonyos gerende van fölkötve ezekkel a ferdekábelekkel, és ez a ferdekábel végpontjait tartja ez a bizonyos hattyú vagy tyúk ki, mit lát bele. És hát nyilván az a pálya az úgy önmagában megáll, tehát az kár fölkötni kábelekkel, de így impozáns. Ez tény. Vagy hát nevezzük impozánsnak.
Hát ez a valami impozáns, már mondom, hogy élőben nem láttam, de általában...
Még én sem, de szeretném megtekinteni majd.
Általában, amikor valami monumentális megcsinálnak kicsiben, az ördög tudja.
Igen. A maga nevében különleges. Ezt kijelenthetje. Van a szakmában egy nagy név, Calatrava, Santiago Calatrava, aki talán onnan ismert mindenkinek, hogy a 92-es világkiállítás Sevillában ő ott tervezett egy hidat. És az a híd, az az Alamildo híd, azzal futott be. És hát onnantól lett ő világhírű sztár építész vagy hidász. És ugye hát nem tudom, a legutóbbi munkája talán ott ugye ez a New Yorki World Trade Center-es közlekedési csomópont.
Hú, az nincs meg, hogy ott
az
abban
egy,
mi a...
Az egy nagyon szép szerkezet.
De ezt a ferdekábeles izét, ez egy nagyon signature Calatrava dolog, tehát minden ilyen,
van,
tehát a repülőtereket, amiket, a bilbaói reptér, azt hiszem azt, az is olyan, mintha egy olyan híd lenne, tehát ezek aha. A érdekes vonalak jönnek, mennek.
Calatrava volt ezzel a bizonyos ferdekábelessel az első, mert az a bizonyos ferdekábeles híd, az egy súlypilon, hogyha még ezt a szót is itt be...
Veresd ezerrel, a súlypilon.
Tehát ez egy olyan pilon volt, ami nincs hátra horgonyozva, mert statikailag ugye, ha fölkötsz rá csomó mindent, akkor az lenne indokolt, hogy a másik oldalán pedig lekösd valahogy igen. A talajhoz. De ő ezt nem tette meg, ezért azt a pilont telenyomta betonnal. Ráadásul az egy hátrafelé dőlő pilon, mert hát nyilván, ha
akkor
annak súlya van,
akkor
ez a gravitáció ellent fog tartani neki, igen. És ilyet soha senki korábban nem épített. Hogy ilyet miért nem épített senki soha korábban, annak nyilván az lehet a legegyszerűbb oka, hogy hát ugye azt a rengeteg betont oda belerakni, annak ugye súlya van, akkor ennek a hídnak olyan alapozása van, mint három másiknak. Gyakorlatilag ez a híd három hídnyi anyaggal épült meg, de tény, hogy a látvány az különleges. És én szeretem, tehát az a látvány tényleg szuper jó, csak ehhez kell mindig egy olyan megbízás, egy olyan körhöz kell tudni tartozni, hogy ezt a megbízást elnyerd, és a büdzsé ne számítson igazán.
De mert azt mondod, hogy viszonylag régóta csinálnak már ilyen ferdekábelezésű hidakat, hogy akkor ő ezzel futott be, hogy nem...
ezt a hidászatban ritkán teszik meg, mert az nagyon zavaró lenne, hogy most mindjárt leszakad, most mindjárt leszakad,
hát arra
senki nem akar. Nem, ez nem, nem. Ilyen értelemben nem érzed azt, hogy, ez valami ilyen földön túli dolog, és valami kibület az egyensúlyodból. Nem, ez megnyugtató látványt kelt. Csak amiért a hidász szakma általában nem kedveli az ő dolgait, az amiatt van, hogy nem tudod a büdzsét 3x-10-szer túllépni, mint ahogy ő azt minden esetben megteszi. Persze rengeteg per van ebből, meg nyilván ő mond valami büdzsét, aztán hirtelen elszalad a dolog, és hát utána olvasva ő egy nagyon különleges figura, akinek a felesége egyébként jogász, és a szerződést a feleség szokta összeállítani, és hát nem tudom, az mennyire közismer, de mondjuk egy ilyen nagy beruházásban a tervezési díj, hogy az kb. Hány százalék, az mondjuk jó esetben 1 vagy 2.
De ez a végszámlából, vezetődik le a tervezési díj mindig
hát
a végén?
Hát amikor ezt így valaki visszaosztja, igen, akkor így az derül ki, hogy 1%, és akkor hú, az már fantasztikus. A kivitelezés az ennyire elviszi a dolgokat. Na, ő viszont ezt úgy csinálja, hogy kikötötte, hogy 16%, ami egy egész becsületes szám, de ő ráadásul azt mondja, hogy oké, én mondok egy számot most így a papíron, de ne is ez a szám legyen, hanem majd, amikor megvalósul, annak a végleges, elkészült minden...
Hát ezt kérdeztem az előbb, hogy a végszámlából kell visszavezetni.
Van. Hát ő azt mondja, hogy nem is az a szám számít, amit én megadok most, hogy megbízol engem, és én azt mondom, hogy ennyi fejért fogom megcsinálni, hanem 16%, viszont a végszámla, igen. És amikor így elszabadul...
De a többi akkor nem a végén. Én azt hittem, az előbb arra mondtad, hogy igen, hát hogy a vég, amennyit fizetnek a végén érte. Ja. Tehát, hogy mint ez a atlétikai stadion, hogy az is nem tudom hány 100 milliárddal emelkedett mindig ahhoz képest, amit mondtak, és a végén a tervező abból igen, kapja igen, a gázsit, igen. Amennyi a végén lett.
Nem, szerintem nem. Ez úgy működik, hogy te vállalkozol valamire, és te ott mondasz egy árat. Hiszen te beárazod azt a teljes munkát, és te azt mondod, hogy igen, ezt ennyire meg lehet csinálni. És akkor ebből neked valamennyi a tervezési díjad. De ő nagyon okosan azt kötötte ki, hogy a végösszeg, mindig a végösszeg, és mivel ő háromszor, minimum 3x-5x-10-szeresen lépi túl a büdzsét, ezért az a 16% az elég jövedelmező. És hát ez az, amit nem tudsz überelni. Tehát ennyi pénze senkinek nincsen, és hát nyilván Spanyolországban akkor jöttek be az EU-s pénzek, és hát akkor ez nagyon pörgött.
2018-ban dőlt össze Genova mellett a Morandi híd?
Azt hiszem.
Vagy 17, valami ilyesmi?
Igen. Időnként összedőlnek hidak, ez is egyfajta törvényszerűség.
Azért ment börtönbe valaki? Azért a Morandi híd? Vagy ott addig sikerült sivatagosítani, hogy hát igen, aláírta a statikus, de azt nem tudhatta, hogy kilopták a vasbetonból a vasat, vagy ilyesmi.
Hát itt azt hiszem, a tervező már rég meghalt, amikor ez az eset történt. Ez egy Morandinak van a világon pár hídja, ugyanilyen kinézetű híd is egyébként, Venezuelában azt hiszem.
Szép elliptikus pillérekkel, nem? Az ott meg az, a formában, éppen, nem az, amit utálsz.
Nincs neki, nincs? Nincs neki, azok mind nagyon szögletesek voltak, és egyébként ilyen ferdek kábeles jellegű híd volt az, csak nem kábelek voltak érdekes módon, hanem vasbeton oszlopok, ferde vasbeton oszlopok, tehát nem kábelt képzelj oda, hanem egy 1 méter x 1 méteres keresztmetszetű vasbeton oszlopot.
Bere, akkor ez a Morandi híd, ez most milyen kategória? Ez kábelhíd? De hát, nincs kábel. Oszlopokon áll az út.
Ez, hát az új, az új. Ja, a régi, azok ilyen magas pilonok voltak, és ilyen ferde rudak tartották.
Nem pillérek? Tehát az út felület fölött nem volt semmi?
De.
Volt?
Hatalmas, magas csak szerkezetek.
Más voltak. Képet láttam róla.
Szerintem 3 darab ilyen magas kapuzatszerű ferderudakkal felvértezett csoda volt. Elég különleges látvány, tehát, hogy senki más nem csinált ilyet. És hát valószínűleg ez az elv, hogy ez a híd így nézzen ki, ennek is annó itt a világháborúhoz valami köze kellett, hogy legyen, hogy lehet anyagot spórolni. Általában innen indultak. A ferdekábeles hidak is így születtek meg, hogy kevés volt az anyag, és akkor kellett valami okosat kitalálni, és ez egy jó megoldás volt. És amikor már acél se nagyon van, akkor van az, hogy vasbetonból próbáljuk megoldani, és csak betonacélok vannak a betonon belül, és így is lehet szerkezetet építeni, csak hát ugye, ahogy láttuk, a vasbeton gyengéje, hogy időnként megeszi a korrózió, és lefeszíti magáról a betonfedést, és aztán az acél pedig elkorodál. És ez a bizonyos híd is erre a sorsa jutott. Persze annó fölhívták a figyelmet, hogy igen, már itt meg ott befolyik a víz, itt már nagyon korodál, valamit kéne csinálni. Bizonyos rudakat már egyébként mellé felszereltek acél sodronyokat, kábeleket, tehát hogy azt kvázi kiváltották azt a betont acéllal, de történetesen az a rész, ami megadta magát, azt még nem cserélték le, tehát az még a beton volt, és hát itt, ahol felelősséget lehetett volna keresni vagy találni, az ugye az üzemeltető, hogy ezt vajon csinálta, de egyébként az felújítás alatt állt az a híd akkor éppen, tehát nyilván ezek ilyen több évre elhúzódó valamik, és felújítás alatt történt ez a dolog, de hát azt, amit láttak előre, hogy az ott meg fogja adni magát. És hát nyilván, mivel, hogy egy ilyen betonfedés van az acélon, ezt nehezebb vizsgálni. Ezért nem szeretik az ilyet. És hát azt, amikor ugye leszakadt, és kellett valami újat építeni, akkor ugye ott felrobbantották a másik egy-két ilyen pilont, vasbeton pilont, és aztán építettek egy vadi új hidat a helyi, vagy nem helyi, világhírű építésszel.
Egy világhírű helyi építésszel?
Nem, egyébként világhírű az építész.
Ki az?
Renzo Piano az építész, és egy ilyen gerenda hidat épített, szép pilonokat, vagy nem, pilléreket, már látod, én is elrontom ezeket a dolgokat lassan. Szóval pilléreken áll a híd, egy acélszerkezet, és igen, ott kigyomlálták teljes egészében a pilonok látványát. Kalatrov egyébként arra a helyszínre is próbálkozott, azt hiszem, vagy három variánssal, ívhidat is, ferdekábelest is, pilonokat, mindent épített ő is, de...
Ilyenkor csak rajzolni kell, vagy végig kell számolni egy építésznek, mikor
remélhetőleg
bead egy ilyet?
Remélhetőleg végig számolta valaki, igen, remélhetőleg, hogy nem csak látványtervek voltak. Néha van az eset, amikor látszik rajta, hogy ezt még nem számolta senki, mert ilyen méretekkel biztosan nem áll meg, de ezt gondolom csak egy szakmabeli veszi észre, hogy ez irreális. Vannak ilyen hidak egyébként, én a most uralkodó trendeket illetően van Angliában egy szintén nagyon különleges hív, Tintagelnél van egy ilyen Arthur korabeli híd, ami vagy hát a vár Arthur korabeli állítólag, de hát nyilván ugye ez egy nagy monda.
És Arthur, ki az ilyen és 7. Nagyon, század, 8. vagy ilyen, valami?
Hát nyilván fogalmam sincs, mert nem létezik, de hogy ők szeretik ezt a mondavilágot, valaminek tulajdonították.
Nem, hát Arthur létezett.
Lényeg, hogy volt ott egy vár, és annak a tűzszomszédságában van egy hatalmas szikla, és ott éppen összekötnek ezt-azt. És építettek oda egy ilyen ívhídnak tűnő szerkezetet, egy végtelenül karcsú, és a non plus ultra az benne, hogy ez mégsem egy ívhíd, mert hogy középen el van vágva, és így két darab konzol. Két darab ívelt konzol áll ki, és középen van 5 centi hézag, és nem ér össze a szerkezet. És akkor innentől kezdve az pláne egy ilyen rejtély, de ezt olyan szerkezeti méretekkel valósították meg, és áll a híd, hogy én ezt most is, és még a tervezőt is láttam, a terveket is láttam, mindent láttam, de hogy ez hogy működhet, ez a számomra egy rejtély, miközben... Még
nem kéne tudnod ezt?
De, kéne tudnod.
Szakmailag ránézésre?
És én nem tudom elhinni, hogy ez hogy működhet, és még videót is láttam róla, hogy ott ugrálnak páran, és próbálják tesztelni, hogy mennyire mozog, mit csinál, és ők azt mondják, hogy ez működik, de hát őszintén szólva én már ott leakadtam, hogy ha csak az egyik konzol, tehát a híd egyik felét terhelnéd le, és odaállítanád ezt a 8 diákot egy négyzetméterre, akkor ott olyan lehajlás van, hogy amikor átlépnél a híd másik felére, akkor ott óhatatlanul fel kell, hogy bukjál, mert kialakult 10-valahány centi magasságkülönbség, és hogy ezt hogy kezelik, ezt nem tudom, de valószínűleg az a feloldás a dolgoknak, és amikor ilyen hídkonferenciákon, most éppen jó dolgomban a cég kiküldött Madridba, és ott volt egy ilyen gyaloghidas konferencia, és ott ezek a nagy nevek ott voltak, és hát némelyiktől meg is kérdeztem.
Calatrava és Piano?
Nem, ők, közös ők, selfie? Ők nem, ők már ehhez túl nagy halak. De
ilyen kis gyaloghidas.
De ez a tintigeles ember, ez ott volt. És volt még egy-két svájci is, aki csodálatos hidakat épít, és rejtély, hogy ezt hogy tudják megcsinálni, és ettől a svájci úriembertől megkérdeztem, hogy tényleg mesélje már el, mert én itt állok, elvileg érteném, és ki is tudom számolni, de...
Meg hát látod!
De hogy lehetséges? És akkor, hát nyilván Svájcban egyébként nem előírás az Eurókód szabvány, ami egyébként Európában mindenhol, tehát oda más előírások vonatkoznak. Ráadásul, nem tudom, abban a kantonban végképp más az előírás. Magyarán a teher az, ami sokkal kisebb, mint amivel nekem kéne számolni. És akkor ez megint egy olyan dolog, hogy lehet, hogy a büdzsé valahol nagyon elszalad, és akkor olyan anyagokat lehet felhasználni, amit senki más nem tehet, vagy olyan alacsony a teher, amit rá kell rakni, tehát két embernek kell lenni a hídon, és hát két emberre működik. Ha nekem tele kéne rakni több száz emberrel, akkor nyilván nem működne.
De akkor kéne, hogy lásd a korlátozó táblát a híd elején. Hogy
igen, azokat nem
és
láttam.
És akkor egyből tudnál mindent.
Igen, igen, igen. Például Calatravánál, ugye mivel sztárépítész és gyönyörű formákat tervez, és utána a világon rengeteg város megrendelte tőle, hogy most ide tervezzél valami különlegeset, és hát mondjuk Dublinban is van egy ilyen hídja, ami egy ilyen lantot formál, és ennek a hídnak különleges alakja van, és azon is azt lehet látni, hogy de ez hogy lehet megfeleltetni. Tehát én most ezt itt kiszámolnám, és az jönne ki, hogy nekem nem felel meg. Én nem tudok ilyen karcsú hidat tervezni. Ő hogy tudja ezt megcsinálni? És aztán nyilván kutakodom, próbálom megfejteni ezt a rejtét, és akkor kiderül, hogy olyan minőségű acélt használ, amit Magyarországon még csak nem is láttak. Tehát, hogy négyszer erősebb acél, mint amit mi maximum elő tudunk kotorni. És abból, ebből a végtelen erős anyagból használt ő 18 cm vastagságot. Tehát, hogy nem tudom, a kohászatban nem csinálnak ilyet szerintem. Hát, ha ilyen acélokat lehet felhasználni, aminek nyilván valami irdatlan ára lehet, akkor kijön. De én, mint átlag halandó, aki valamilyen hidat tervezek, hát ilyen anyagokhoz nem jutok hozzá, ilyen büdzsém nyilván nincs. Így viszont nehéz olyan formákat létrehozni, amit ő meg tud tenni.
A Kercsi híd, ami most ugye sokat volt a hírekben, hogy belerakétáztak az ukránok, és az oroszok egy nagy, tehát hogy ott az egy ilyen nemzeti büszkeség is, azt nézegetted?
Láttam,
hogy az attrakció-e?
Nem, az nem attrakció ebből a szempontból. Az csak egy ilyen gerenda híd volt, amennyire emlékszem, és hát ott is az volt a kérdés, hogy vajon az az egy darab nyílás, amit ott ledöntöttek, az vajon mennyire sok vagy kevés, hogyha még többet akartak volna eltalálni, vagy ha le akarok rombolni egy hidat, akkor lehet, hogy kicsit több pillérét lövöm ki. Ez egy kérdés, hogy vajon
a Hajmarszos egység konzultált-e hídépítő mérnökkel?
Igen, néha jól jön egyébként, ha hadászati sikereket akarunk elérni.
A Calatravának egyébként lehet tudni, hogy mi a selling pointja, tehát ő mivel futott be?
Hát ezzel a bizonyos Alamillo híddal.
De hogy mert olyan eszelősen jó a forma?
Igen, különleges volt. És hát azóta...
Valenciában még azt hiszem, ő csinált azt a tengerparti múzeum.
Ott van vagy 5-6 épületen, meg két hídja, tehát csodák vannak. Mondjuk azok annyira éppen nem tetszenek nekem sajnálatos módon.
Voltál ott?
Voltam ott, megnéztem.
És nem fostad le a bokádat, hogy úristen, te király.
Végignyálasztam a dolgokat, sőt, le is fotóztam őket, sőt, a lakásomban is van rengeteg fotó erről, és én ebből a szempontból van egy hídja, ami jó, de az épületeivel nem tudtam megbarátkozni, az lehet, hogy az építészet ilyetén formán nem jött be. Ugye ez a nagy örök ellentmondás építészet és mondjuk mérnöki szerkezetek között, hogy egy építész ugye kitalálja a formát, és utána valamilyen funkciót pakol bele.
Nem, hát van egy megrendelés, nem úgy kezdődik?
Van egy megrendelés, ez tény, de ő azt mondja, hogy akkor ide építek egy hullám alakú valamit, egy félgömb alakot, egy bármit, szóval egy formát hoz létre, vagy felnagyít egy létező formát a természetből, mint mondjuk a Katari Nemzeti Múzeum most egy szintén híres építész által egy ilyen sivatagi rózsát, egy kőzetet nagyított fel, és akkor ilyen csodák vannak. De lényeg, hogy a formát megszüli, és aztán valahogy berendezi. Mondjuk ugye a Néprajzi Múzeum, ugye ott is az van, hogy egy különleges forma van, a forma megszületett, tök jó kilátópont, ugye zöld felületek vannak rajta, tényleg szuper. Van
ez a felvonulási téren?
Így van.
Az a Néprajzi Múzeum?
Nem, én úgy.
Biztos, hát benne nem voltam, csak itt kívülről néztem, hogy...
Igen. És a...
Engem az bosszant.
Igen.
Bocs, hogy csak belevágok, hogy én ezt utálom nagyon, hogy ott, és akkor zöld is van rajta fű, hogy a fenntarthatósági része a dolognak, hogy az, hogyha kikapcsolsz egy öntözőrendszert, és megdöglik minden, az nekem az egy elégtelen megvalósítás. Tehát ez, amikor tudod, a parkolóház tetejére építesz fát, vagy telepítesz, tehát hogy ezek mind kamuk, hogy betonozok rengeteget, és akkor a végére, a tetejére rakok füvet. Szóval ez szerintem egy ilyen bullshit építészet ilyen szempontból.
Ezzel nem értek teljesen egyet, tehát hogy nyilván olyan méretű föld vagy ültető közeg kell erre a födémre, hogy ezek élni tudjanak ott. Nyilván van olyan, ami nagyon ki van dekázva, és olyan, mint éppen egy tájépítész kollega mesélte ezt nekem, hogy ezek a bizonyos ültető közegbe ültetett növények, ezek minthogyha egy ember az infúzióra lenne kötve. Tehát, hogy ott kapja a tápanyagot, és csak és kizárólag azt, és hogyha ez így van, akkor ez ebből a szempontból igaz az, amit mondasz. Hogyha ez klasszikus földtömeg, arra méretezték a szerkezetet, és az bírja is most, hogy alatta x méterrel egy milyen szerkezet van, ott nem nagyon látok különbséget, hogy az miben különbözne egy átlag parktól. Mert olyan végtelen vastagságra azért nincs szükség egy fa alatt, tehát hogy nem kell ilyen 10 méterekben gondolkodni, hogy ha akkora földfelületek legyenek alatta. Lényeg, hogy ebben a Néprajzi Múzeumban ott alul, a pince szinten van egy egybefüggő nagy tér, ahol a múzeum működik, és tök jó a forma, szeretem, tetszik, de ahogy így jössz egyre följebb, és ebből az ívelt alakból egyre kisebb alapterületű részek jelennek meg, és őszintén érdeklődtem ott a múzeumban, hogy de azokat a tereket vajon mire használják. És hát egyre üres, majd valamilyen iroda lesz benne, még gondolkodunk rajta. Na most ez az, amit a hidászatban nem lehet előadni, tehát hogy ott van egy igény, hogy már pedig ezt a forgalmat ilyen szélességben, ilyen terhekkel át kell vinni, ott nem lehet majd így utólag valamit oda teszünk, és akkor majd kihasználjuk valahogy, hanem ott a forma tényleg mint tartószerkezet fog megépülni, és akkor az a tartószerkezet, az kifejezi a statikát is. És általában ezek a jó hidak, és ahogy a beszélgetés elején ugye ez a szabadság itt szóba került, erre mondhatnád, hogy akkor ez meg pont nem igaz erre a dologra. Mert
igen, úgy ábrázol valamit.
Abszolút inkább. Ábrázol. És erre van az a mondás, hogy tényleg tehát kivételek mindig vannak, és az egy különleges, unikális kivétel ebből a szempontból.
Az autótervezésben is vannak ilyenek, hát a Mustang, ból ugye, ami mindenkinek aki nem ért hozzá, hogy a Gun in 60 Seconds, a Tolvaj Tempó, a Nikolász, ugye az Elinor Mustang, igen, ami levegőbe ömlők vannak a hátsó tetőoszlopon, ami egy középmotoros sportautónak a mindene volna, de hát az egy ormotoros autó, de mégis, az Elinor, és Matchboxból is nagyon fogy. Vissza a hidakra, a Lánchíd kell, tehát szerinted azt ott le kéne zárni, vagy menjen rajta egy villamos, vagy neked már rossz emlékeid vannak a hidakon közlekedő villamosokkal kapcsolatban?
Nem.
Vagy
nem
az van. A mi lesz? Vagy kellene egy gyalogos híd Budapesten?
Igen, abszolút. Sok gyalogos hídra lenne szükség Budapesten. Én azon az állásponton vagyok, és azt kicsit bántam, hogy nem gondolták végig kellőképpen a Lánchíddal kapcsolatban. Én azt képzeltem, hogy... Ugye ismerni kell, hogy milyen állapotban van az a híd, és miket lehet ott csinálni. És ez a bizonyos lánc, ez, vagy honnan kezdjem, tehát 1849-es átadása óta ez nem egy érintetlen épület, vagy egy szerkezet, hiszen nyilván leszakadt, újraépítettek dolgokat, sőt az átadás után azt hiszem 50 évvel már annyira borzasztó volt a pálya, hiszen az mozgott, annak egy fa pályája volt, az mint egy vidámparkban, egy hullámvasúton körülbelül annyira mozgott az egész. Az egy ilyen tákolmánynak tűnő valami lenne.
Ha gyalogmész, akkor az Árpád hídon is tökre érezni, hogy mozog.
Na hát ahhoz képest az a bizonyos Lánchíd akkoriban, az úgy mozgott, mint egy vidámparkban bármi. És oké, egy lovaskocsival kellett átmenni rajta, de borzalmas volt. És azt átépítették, aztán a háborúnál is átépítették, szóval nem sok eredeti szerkezete van annak. És ez a bizonyos rácsos szerkezet, amitől ha autóval mész át, és nem látod a Dunát, mert ott valamilyen égtelen, 2 méter magas szerkezet van, azt azért építették be, hogy ne mozogjon ez a pálya ennyire ész nélkül. Viszont nyilván a gyalogosokat is behatárolja, hiszen akkor, ha azon a konzolon mész ott a híd északi meg déli oldalán, akkor ugye elválaszt téged az autóktól, ami bizonyos szempontból jó is lehet, hogy elválaszt, de nincs egy ilyen átjárási lehetőség, hogyha mondjuk ezt gyalogos hídnak akarnád felhasználni, mert akkor, ha ez gyalogos híd, akkor tudsz menni az északi oldalán, a déli oldalán, meg ezen két rácsos tartó közötti részen, és akkor ott ki akar majd menni, semmit nem lát, csak ott úgy végigmegy. Szerintem valóban...
Oh.
Jó nah, lenne.
Most igen.
Ugye? Tehát, hogyha gyalogos lennél, akkor nem mennél középen, mert nem látok semmit.
Igen.
Ehhez viszont, hogy a gyalogos így lehessen, és persze itt megemlítve azt a szálat, hogy ahogy, amit említettem, hogy ha ez gyalogos így lenne, nagyobb lenne rajta a terhelés, mint most. Tehát, hogy egy erősebb hídra lenne szükség, mint jelenleg. Tehát meg kéne erősíteni a hidat még a jelenlegihez képest, hiszen hogyha nem autók mennek rajta, csak gyalogosok, akkor még erősebbnek kell lenni a hídnak.
Igen, a scooter koncertet tartanának rajta, és mindenki egyszerre ugrálna.
Így van. Na most ezt hogy lehet kezelni, és én erre próbáltam kitalálni megoldásokat, hogy ezt hogyan lehetne kezelni, és én arra jutottam, hogy mivel most épült egy vadi új pályaszerkezete ennek a hídnak, meg lehetett volna ezt úgy is csinálni, hogy ezeket a oldalsó rácsos tartókat lebontják, most ez nem nyúltak, az ott maradt, csak lefestették, azt is elbontják, és egy olyan pályaszerkezetet építenek acélból vissza, ami olyan merev, hogy ezt a rácsos tartót is tudta volna helyettesíteni, és akkor innentől nincs ez az a probléma, hogy útban lenne bármilyen szerkezet, és amikor azzal érvelnek, mert ugye műemlékvédelmi szempontok itt nyilván előfordulnak, hogy hát hogy fog kinézni, hogyha ilyen széles, mert hogy fölmerült, hogy mondjuk a valamelyik konzol szélesebb lenne, és akkor az már nem úgy néz ki, mint régen, de hát régen ez a rácsos tartó nem volt ott. Tehát ilyen
hogy melyik régen?
Oldalsó igen. Akadály, tehát hogyha az 1849-ig
az eredeti felállás, az eredeti Judas Priestre kíváncsi mindenki, igen. A Széchenyi féle állapotot abszolút. Állítsák vissza deszkapallókkal, vidámparki hangulattal.
Körülbelül, és hogyha ezeket a szerkezeteket leszednénk, akkor azt kapnánk vissza, tehát műemléki szempontból, amikor az a hivatkozás, hogy de hát ez nem olyan lesz, mint amit megszoktunk, akkor ez számomra azt mondaná, hogy oké, lehet, hogy nem olyan, mint amit most itt az elmúlt, nem tudom, közel 100 évben megismertünk, de 150 évvel ezelőtt viszont pont az az állapot lenne, mint amit ki lehetne alakítani azzal, hogy ezt eltüntetem ezt a rácsos tartót onnan, és innentől keresztbe kasul lehet gyalogosként közlekedni. Nyilván meg is erősíthetném ezt a hidat, de alapvetően a híd teherbírását a lánc határozza meg. A láncot nem tudod megerősíteni. Valószínűleg 20-30 év múlva le is fogod bontani.
Hát mert... egy titánláncot.
Hát igen, csak ez nem olyan egyszerű oda passzítani.
Bár nem, a titán erős is, nem? Nem csak könnyű.
Erős is, igen.
Bár de nyilván egy láncszem többe ez, kerülne, mint az egész
igen,
híd.
Igen, szóval, hogy erre nincs példa, és nyilván Angliában
van. A Kálátrávának biztos
lenne van, van Angliában pár példa, hogy mit kezdtek lánchidakkal, de ők sem nagyon oldották meg. Elbontották az egészet, és építettek egy hasonlót új anyagból. De egy meglévőt nehéz megtalpalni. És nyilván erre is próbáltam kitalálni valamit, hogy hogyan lehet valamit megtalpalni, mert jelenleg most ugye ezt szépen lefestik, igyekeztek mindenféle korrózióvédő csodákkal bekenni, igyekeztek mindenhez hozzáférni, amit tudtak, de nyilván van olyan része, amit ezt nem tudnak. Magyarán most elnapoltuk ezt a problémát egy 20-30 évvel, és tényleg 20-30 évig tök jó lesz, de utána megint ott tartunk, hogy de mit kezdjünk a lánchiddal, lebontsuk, le kéne bontani. És valószínűleg egyébként erre a sorsra fog jutni, és egy új láncot kell ráépíteni. Volt már ilyen a történelemben, hiszen 1910-es években azt hiszem egy új láncot kapott, egy jóval erősebbet, hiszen amikor megépült ez a híd, akkor 250 kiló per négyzetméterre tervezték, amikor ez a háború körüli, tehát 1910-es évek elején, még az első világháború előtt ott már 400 kilóra fejelték meg a teherbírását, és az van most is, tehát ennyit tud a híd, és hát hogyha a gyalogos hidat szeretnék, akkor 500 kilót kéne tudnia. Tehát, hogy az már nincs olyan nagyon messze, de a láncok ebből a szempontból nincsenek olyan hűdejű állapotban, tehát hogy azoknak tényleg megvannak számlálva a napjaik.
Mekkorák a láncemek? Hány kiló egy darab láncem?
Hát ezt látod, kb. Nem tudom, hogy az
közelről nagyobb, mint ez az asztal? Vagy
igen, hatalmas. Közelről hatalmas. És amikor én a terveket nézegettem anno, akkor arra összefüggésre jöttem rá, hogy ugye ez valami tizen sok darab lánc egymás mellé pakolva, köztük hézaggal, és egy ilyen lánc elem az emlékeim szerint ilyen tán 2 centi vastagságú, tehát hogy az egy ilyen lemez jellegű valami.
Ez ilyen bicikli láncszerű szerkezet,
nem? Abszolút. És hogy emlékeim szerint az a bizonyos csap, ami ezekben ugye a bicikli láncban is benne van, az kicsit hosszabban kinyúlik, és hogyha erre sikerülne egy újabb ilyen lánc szemet rá cuppantani, tehát ez még egy ilyen lemezt, ezzel már is nyertél 100 évet. De ez a probléma, úgy látom, most még nem aktuális, ez majd 20-30 év múlva lesz.